Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 13 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A múlt héten, a múlt vasárnap lezajlott magyarországi országgyűlési választás szavazatait megszámolták, a végeredmény még nem jogerős, egy biztos, a Fidesz-KDNP kormánykoalíció folytathatja munkáját, és nem is akárhogyan, hanem kétharmados többséggel. Szombaton fejeződött be a levélszavazatok átszámolása is, és készült el a mérleg, a jogerős megerősítésre még várni kell. Szintén szombaton nagy szabású ellenzéki tüntetés zajlott a magyar fővárosban. Egyesek szerint több mint 100 000 vettek részt ezen a tiltakozáson, mások óvatosabb beszélések szerint több 10 000 embert emlegetnek. A lényeg az, hogy új szavazást, új választási törvényt követeltek, sajtószabadságot és egyebeket követeltek a megjelentek. Egyáltalán milyen helyzet várható a jövőt illetően Magyarországon, mi is, milyen ez az eredmény, mennyiben borzolódnak a kedélyek, és egyáltalán mennyire, mekkora hasonlóság az egy évvel ezelőtt, az évelején itt nálunk Romániában történtekkel kapcsolatosan, mennyire lehet párhuzamot vonni. Ezekre a kérdésekre próbálunk válaszolni a mai napra kész műsorban jeles vendégünkkel, Székely István politológussal, az RMDSZ társadalom szervezését felelős ügyvezető alelnökével. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Természetesen, hogy az önök véleményére is, kérdéseire is kíváncsiak vagyunk a témával kapcsolatosan. Kérem, ha óhajtják ezeket közzétenni, akkor hívják a 0265-2220-22-es és 0365-42-44-34-es telefonszámokat. SMS-eket a 0742-7-4-1-6-5-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Nos, tisztelt Székely István, hogyan értékeli ön és maga a szövetség is egy héttel a magyarországi országgyűlési választások lezajlása után immárom a még nem hivatalos, de a végeredmények tudatában a anyaországbeli helyzetet?
Várható volt a Fidesz győzelme, azonban a választási kampány végére ez a győzelem inkább egy egyszerű többségnek, és nem egy kétharmadosnak volt előre jelezhető. Nem volt olyan számítás, ami ne egy világos, egyértelmű, legalább 120 szavazat is magáénak tudó többségről szólt volna, azonban kevesen voltak azok, akik egy újabb kétharmados többséget feltételeztek volna. Gondolok azért is, ugye, mert a választási kampányban azt láttuk, hogy a kormánytábor a Fidesz-KDNP által meghatározónak tartott téma azért lassan kezd kifulladni. Itt gondolok Soros Györgyöt központba állító kampányra, illetve a migrációra fókuszáló kampányra. Ugyanakkor elég hangsúlyosan megjelent a korrupcióval kapcsolatos hírek, és hát ennek következtében ugye, vagy ezért is nagyon nagy lett a részvétel. Az eddigi tudásunk szerint pedig a magas részvétel általában a választásokon való részvételükben bizonytalan kormányváltást akaró személyeket mozdítja meg, és most hát ez növekedett valamelyest, de igazából a kis települések, a falvak mozdultak meg vártnál lényegesen nagyobb arányban. Ebben a település típusban pedig a Fidesz nagyon jó eredményeket tudhat magáénak.
Erre fel alig 6 nap elteltével, azok után, hogy talán két politikus kivételével, itt Szél Bernadettre, a Hertmás a politika társelnökére, és Gyurcsány Ferencre, a Demokratikus Koalíció elnökére gondolok, akik nem léptek vissza az eredmények tudatában, a többiek mind lemondtak, egyesek nem is akarnak tovább politikával foglalkozni, tehát nagy az űrzavar az ellenzéki oldalon, már tetlegességre is sor került az új hatalomnak a tisztségbe kerülése előtt, tehát eléggé zavaros a helyzet. Akkor minek tulajdonítható az a nagyszabású tömegmegmozdulás, amelyet állítólag folytatni is fognak a következő hetekben is, amely az ellenzék részéről történt Facebookos szervezés kapcsán, és amelyek teljes mértékben, hát legalábbis én úgy értettem, hogy tagadják mindazt, ami hivatalosan most már közzé van téve. Tehát mennyiben lehet legitimnek tekinteni ezt a tiltakozó akciót, és egyáltalán ez gátolhatja-e az ország előremenetelét, az új kabinet megalakulását, egyáltalán a belpolitikai éret további zavarához vezethet? Tisztelt Székely István!
Több kérdés is felmerült ennek kapcsán. Kétségtelen, hogy egy tüntetés legitim, ha az abban levő személyek úgy annak gondolják, tehát egy demokratikus feltételek mellett, ha valaki úgy gondolja, hogy elégedetlenségének, vagy akár a választási eredményekkel kapcsolatos frusztrációjának egy tüntetésen kíván hangot adni, akkor ezt minden további nélkül megteheti. Tehát ilyen szempontból nem beszélhetünk legitim vagy illegitim tüntetésről. Kétségtelen azonban, hogy azok a célkitűzések, amit megfogalmaztak, azok már nem tekinthetők sem jogi, sem politikai értelemben legitimnek, hiszen új választást követelnek, olyan feltételek mellett, hogy egyelőre, és hát én úgy látom, hogy azért ez a bizonyítási szakaszon már lassacskán túl vagyunk, rendszer szintű választási csalásról nem lehet szó, és azok az anomáliák, amelyek az egyes választókerületekben, vagy inkább szavazókörökben megmutatkozik, ez inkább az apparátus alul teljesítése, vagy bénázásából következik, és nem egy tudatos, világos, egyértelmű csalásból. Na most azért ugye Romániára is érvényes az, mint Magyarországon, hogy azért kormányokat nem az utca kell egy tömegdemokráciában elkergetnie, és ilyen szempontból főleg nem azután, hogy egy héttel vagyunk a választások után. Na most ezt a feszültséget inkább annak tudható be, hogy nagyon szétváltak a kampány végére a valóságpercepciók. Tehát igen, a minden egyes ellenzéki párt küszöbön álló rendszerváltáshoz vagy kormányváltásról beszélt, és ez azért nagyon különbözik attól, ami a választásoknak az eredménye. Tehát úgy is mondhatnám, hogy az ellenzéki pártok, hát ugye kampányban sok minden elhangzik, de hát azért az, hogy az urna zárás pillanatában is még mindig kormányváltásról beszélnek, az azért eléggé érdekes volt. De most persze nem gondolom, hogy itt valamilyen összeesküvés elmélet kapcsán tennék ezt, egyszerűen egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy lassan két Magyarország van, szétválik ugye a magyar lakosság függően a élethelyzetétől, az általa lakott település típusról, vagy akár az általa fogyasztott hírforrásokról, és a két tábor pedig egyre távolodik egymástól. Tehát itt is egy tipikus vélemény buborékról beszélhetünk, egy olyan buborékról, amiben a választó inkább csak a saját politikai meggyőződését erősítő véleményekkel találkozik. Ugye innen ugye azok a bejegyzések, hogy hogy nyerhetett a Fidesz, hogyha én egyetlen egy olyan embert sem ismerek, aki a Fideszre szavazott volna. Hát igen, természetes, hiszen az ő szűk baráti köre, kapcsolati hálójában eleve a politikai hovatartozás lassan már egy szelekciós kritériummá is vált, tehát egyre inkább elszigetelt politikai közösségekről beszélünk, aminek van egy öngerjesztő hatása. Tehát, hogyha a szomszédom is kormányváltásról beszél, és az ő unokatestvére is, és mindenki, akivel találkozok, akkor ebből ugye következik az, hogy beleélem magam ugye a kormányváltás lehetőségébe, és nincsenek olyan információim, ami ezt megcáfolná.
Gyurcsán Ferenc volt az első, aki eléggé kora hajnalig néztem a különböző összefoglalókat a különböző televízió csatornákon, tehát mind a két oldalnak próbáltam követni az álláspontját. Ő volt az egyedüli, aki felvetette azt, hogy csalás történt, és rögtön az elején. A többi ellenzéki párti vezér pedig nagyon sportszerűen elismerte, hogy hát igen, egy vereség történt, és mint említettem a műsor elején, majdnem mind Gyurcsán Ferenc és Szilbérnadetten kívül lemondásukat helyezték kilátásba, meg is történt. Na már most, a szombati nagy tüntetésen az volt az egyik fő szlogen, hogy mi vagyunk a többség. Hol volt a többség, ha ezekről a választási csalásokról beszélgetnek, április 8-án vasárnap? Nem lehet mégsem ekkora arányú csalásról beszélni, és senki nem beszélt csalásról egészen addig, amíg ki nem derültek a részleges eredmények, tehát nem kezdtek el jönni eléggé nagy feldolgozottság után. Akkor most egyáltalán kinek lehet hinni, tisztelt Székely István, vagy mennyire megalapozott az ellenzéki tüntetőknek az álláspontja, hogy mi vagyunk a többség, de hát a szavazatok azok egészen mást mutatnak.
Most a mi vagyunk a többség szlógen valószínűleg azt jelenti, hogy a Fidesz listán 49,27%-ot ért el, tehát ez néhány tízeddel kevesebb, mint az abszolút többség. Azonban figyelembe kell venni, hogy Magyarországon egy 5%-os választási küszöb van, és hogyha a választási küszöböt átlépő pártok szavazatait nézzük, akkor a Fidesz abszolút többségben van. Most ez abszolút többség, mondom, egy 5%-os választási küszöb esetében abszolút többséget jelent bármilyen választási rendszerben. Lehet azt mondani, hogy lejtett a pálya, hogy a választókerületeknek a kijelölése, a média, a töredék szavazatok visszaosztása a Fidesznek kedvezett. Na most hát erre nem azt mondom, hogy a Fidesznek, hanem a legnagyobb politikai pártnak kedvezett. Itt világosan látszik azt, hogy itt végül is történt egyféle újraszabása a választási rendszernek. Ez inkább egy kétpárt rendszer logikáját követi, tehát egy nagy jobboldali és egy nagy baloldali párt versenye tudná leképezni a legjobban ezt a választási rendszert. Ugyanakkor kétségtelen, hogy jelenleg van egy egységes jobboldal, most a Jobbiknak a hovatartozását most tegyük zárójelbe, és van egy töredezett, több pártból álló baloldal, ugye 5 baloldali, egyértelműen baloldali párt lépte át az 1%-ot, és ha még a Jobbikat is hozzáadunk, akkor azt kell mondanom, hogy egyrészt van egy 50%-os szavazói többség, amit a Fidesz urald, és ezzel szemben van egy 5 vagy 6 részre fragmentált ellenzéki tábor, és kétségtelen, hogy abban a választási rendszerben, amelyben az egyéni választókerületeknek is szerepe van, ez óhatatlanul egy hátrányt jelent. Itt, ugye ezelőtt 4 évvel az ellenzéki pártok, legalábbis a baloldal, ugye egy hatalmas baloldali pártot alkotott, ugye a szocialista párt, az Együtt, a Demokratikus Konvenció, a Polgári Magyarország és a Magyar Liberális Párt közösen indult egy közös listán. Most ehhez képest most egyféle koordinációt próbáltak meg. Ezelőtt 4 évvel sem tudták megtalálni ennek a rendszer, ebben a rendszerben a sikerre vezető utat, most egy más alternatívát használtak, ugye, egy koordinációt, de ez sem vezetett sikerre.
Hallgató van a vonalban, Jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, üdvözöljük, haló!
Isten áldja mindnyájukat! Szomorodó László vagyok, Iluska néni, visszaemlékszem, én arra az időre, amikor mindenképpen úgy akarták, hogy megkapják az erdélyek, vagyis a szétszórt magyarok megkapják az állampolgárságit. Ez legjobban Gyurcsán, hogy hívják, hogy nem fogadta el, hát akkor most már mit akar? Tulajdonképpen semmi olyan nagy nem történt, csak az történt, hogy az anyaország összefogta a szétszórt gyermekeit. Ehhez pedig nem járult máshoz, mint hogy a Fidesz, vagyis Orbánnak a kormánya. Hát ezt most ismeri el mindenki, hogy mi milyen nem, gyerekei voltunk, mondjam azt, hogy árva gyerekei voltunk Magyarországnak. Na most már összefogott minket az állampolgárságival, az Orbán kormány is meg volt a magyaroknak, vagyis erdélyi székelyeknek a lehetőségük arra, hogy válasszunk. Hát jó, hogy én nem már benne vagyok a korba, de ugye a többiek, hát nagyon sok választás ment Erdélyből is. Tehát itt az erdélyi székelység és magyarok összefogása megmutatta, hogy igenis gyermekei vagyunk Magyarországnak. Tehát egy anya és egy apa, egy szülő a gyermekeit összefogja és a kevére öleli. Tehát ez a kevére ölelés megtörtént. Most kinek milyen köze van, el akarják az anya országtól szakítani megint azokat a gyerekeit, amelyeket összefogott? Ez nekem a véleményem is. És ne csodálkozzanak azon, hogyha Orbán Viktornak, vagyis a Fidesznek többséges szavazata volt, mehez hozzájárultak a szétszórt gyermekei is. Magyarországnak a szétszórt gyermekei. Ezt szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen a véleményét, Ilonka néni, ha jól értettem, megelőzte egyébként, mert kitérünk majd arra is, hogy a levélszavazatok esetében hogy állunk. Óhaj, te valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz, tisztelt Székely István?
Gyurcsány kapcsán még azért egy fél mondatot hozzáfűznék, tehát ugye említette, hogy a pártvezetők döntő többsége egy ilyen választási eredmény ismeretében lemondott. Most Gyurcsány az egyik pártelnök, aki nem mondott le, és azzal, hogy ő hát végül is megkérdőjelezi a választások tisztaságát, a felelősséget hárít. Tehát nem ő a hibás, hanem azok, akik elcsalták a választást. Ez egy klasszikus eljárás, igazából nem is kell csodálkozni rajta.
Picit vitatkozhatok önnel? Ugyanis a sajtó egy része épp azt emlegeti, hogy Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP nagyarányú győzelme mellett a másik győztese ennek az országgyűlési választásnak éppen Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció. Mert hogy egyedül tudtak egy olyan eredményt hozni, amelyet ön már az előbb utalt rá, hogy 4 évvel korábban csak a baloldali összefogás eredményeképpen tudták ezt az eredményt, és azt hiszem, hogy nem is ilyen arányban jutottak be, még hogyha alig lépték túl az 5%-os küszöböt, de egy önerőből tették ezt meg. Tehát mondom, hogy a sajtó kommentárok szerint Gyurcsány Ferenc a másik nyertes. Egyetérte ezzel?
A kitűzött célok szempontjából a Fideszen kívül más nyertes nincs. Most, hogyha egyenként végigvesszük a pártokat, és az egyes pártoknak a lehetőségeit vizsgáljuk meg, akkor kétségtelen, hogy több, hát nem is győztest, hanem jól szereplő pártot lehetne felsorolni, ugye? Hiszen a Jobbik valamennyivel elmaradt az ezelőtt 4 évbeli arányához képest, de abszolút számokban többet kapott, mint ezelőtt 4 évvel, ugye? Lehet más a politika, 5,5%-ról felment 7%-ra. Demokratikus konvenció valóban mérhetetlen volt ezelőtt 4 évvel, hiszen a baloldali összefogáson belül indult, de hát eddig 3 parlamenti képviselője volt, és most pedig kétségtelenül több lesz. Itt az igazán a nagy kérdés az, hogy mihez viszonyítjuk ezeket az eredményeket. És erre mondtam azt, hogy a kitűzött cél, és ez ennek az öngerjesztő hatása, hiszen emlékezzünk vissza, hogy a választási kampány indulásakor a kitűzött cél még tulajdonképpen a Fidesz újabb kétharmadának a megakadályozása volt, ami egy reális és véleményem szerint egy jó koordinációval teljesíthető cél is lett volna. Hódmezővásárhely után és a hódmezővásárhelyi meglepetésszerű győzelem, mert követően indult be az az öngerjesztő hatás, ami eljutott egészen a kormányváltásig, és ennek a kormányváltásnak a szemszögéből nézve hát nehéz a mostani ellenzéki pártok tekintetében győztest hirdetni.
Foglaljuk össze, tisztelt Székely István, a jelen pillanatban fennálló helyzetet, tehát kétharmados többséget ért el a Fidesz-KDNP koalíció az országgyűlésben, a többiek pedig hát nem egészen egyharmadot, mert hogy van egy független képviselő, és a német kisebbségnek is van egy képviselője, tehát 2 hiány van az egyharmados többség. Na most a kérdés felvetődött olyan tekintetben is, hogy, és ön is említette, hogy talán mindenki a Fidesz győzelmére számított, de hogy ekkora arányban, arra talán kevesen. Nem nyerte-e túl önmagát a Fidesz-KDNP? És ezt kicsit párhuzam vonás céllal is teszem fel ennek ezt a kérdést, mert hogy nagyon azonosnak látszik az ábra az 1 évvel ezelőtt idehaza Romániában történtekkel, amikor is ugyanaz volt, hogy a szociáldemokrata AD koalíció túlnyerte magát, elkezdtek kapkodni, nem tudták, hogy a nyakukba esett hatalommal mit kezdjenek, és ugyanez volt a reakció, hogy kimentek Facebook mozgósításra az emberek több tízezres tömegbe tiltakozni az új kormány ellen, habár végleges választási eredmények tudatában a helyzet az adott volt.
Az, hogy egy párt túlnyerte magát, vagy nem, ez végül is a reálisan elvárható eredményéhez viszonyítható. Most én úgy gondolom, hogy ha a választási kampány végére nem is várta a közvélemény az újabb kétharmadot, azért fogalmazzak úgy, hogy azért egy 110, 120 és 140 között azért bármi benne volt a levegőben, akár még egy ennél jelentősebb fideszes győzelem is. Az, hogy hogyan sáfárkodik a Fidesz ezzel a hatalmas támogatottsággal, ez a következő hetek, hónapoknak a kérdése. Itt azért több olyan véleménnyel találkoztam közírók, szakemberek tekintetében, akik szerint hát ez a típusú politika megy tovább, amit az elmúlt 1-2 évben megszoktunk. Én óvatosabb vagyok ezzel kapcsolatban. Itt egyértelmű az, hogy az lesz, amit Orbán Viktor akar. Az lesz, amit Orbán Viktor akar, és azért láttunk Orbán Viktortól néhány olyan akár meredeknek is mondható irányváltást, ami kapcsán én azért nem zárok ki egyféle konszolidációt sem.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Napra Kész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Székely István, politológus, az RMDSZ társadalom szervezésért felelős ügyvezető alelnöke. Telefonszámaink 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es. SMS üzenőfalunk száma 0740-27-4165-ös. E-mail címünk pedig naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Van egy kedves hölgy, SMS-ező vendégünk is, hallgatunk, aki azt írja: jó napot kívánok, örülök, hogy Orbán Viktor visszanyerte az elnökséget Gyöngyi hármas faluból, írja. Hát miniszterelnökségről van szó, igen. A kérdés az, hogy mit akar Orbán Viktor a továbbiakban? Ugye már egy csomó bíráló megnyilvánulás is történt még a választások előtt, hogy Orbán Viktor és kormánya egyre diktatórikusabban viselkedik. Szijjártó Péter pedig a héten elismerte egy nyilatkozatában, hogy a választás eredményének tudatában fokozódni fognak a nemzetközi nyomásgyakorlásnak az eremei Magyarországgal szemben. Európai Bizottsági jelentés készül Magyarországról, amely az ősszel fog majd a plénum elé kerülni. Várhatóan ugyanaz lesz a helyzet, mint Lengyelországgal kapcsolatosan a hetes cikkely, az atombombának is nevezett hetes cikkely elindításáról lesz szó. Szóval nem túl jól, nem túl rózsás a helyzete az Orbán kabinetnek, és hogyha belső feszültségek is adódnak a társadalomban, akkor még nehezebb lesz a helyzet. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy elhalasztották a Stop Soros nevezetű törvénykezdeményezés megszavazását a választások után, de erre valószínűleg, hogy májusban, amint megalakul az új országgyűlés, rögtön sor kerül, ami megint nehéz helyzetbe hozhatja a magyar kabinettet. Tehát kilátások, tisztelt Székely István, túlzások ezek a vélemények, vagy pedig van benne valami?
Kétségtelen van benne valami, hiszen ugye Orbán Viktor azért feszegette a jogállam határait, a vélemények a tekintetben térnek el eléggé markánsan, hogy átlépte vagy nem. Nem tudjuk, hogy mit akar Orbán Viktor. Nem tudjuk, ami érdekes, hogy egy új kormányt akar, és tekintettel arra, hogy programot sem hirdetett, ezért nem tudjuk, hogy az a kormány milyen irányba fog megindulni. Annyit tudunk, hogy nem azt mondta, hogy a kormány folytatja tevékenységét, ami egyébként ugye azért adott volt 2014-ben, hanem egy gyökeresen más struktúrájú, jelentős mértékben megváltozott személyekből álló kormányt szeretne. Most ennyit tudunk most, és én még egyszer mondom, bár lehet, hogy optimistának tűnik egyik-másik hallgatónak ilyen szempontból, én azért nem vetem el a valamilyen konszolidáció lehetőségét. Természetes, hogy bizonyos kérdéseket végig kell vinni, hiszen másképpen ugye úgy tűnne, minthogyha ezek kizárólag a választások céljából lettek volna meghirdetve, de én azt mondom, hogy igazából egy fél év múlva látjuk azt, hogy merre mozdult el az immár negyedik Orbán kormány.
Újabb hallgató van a vonalban. Üdvözöljük, adásban van. Haló.
Haló, jó napot kívánok, Márta vagyok. Én is szeretném megkérdezni, hogy egy amerikai állampolgárnak milyen beavatkozása van az Európai Unióban. Egyfolytában oda megy, hívőt szokolják előről, hátulról, jobbról, balról, és ő mondja, ossza az ész. Én csak ennyit szerettem volna megkérdezni.
Szóval nem merte kimondani a nevét, de gondolom, hogy Soros Györgyre gondol.
Nem, én csak amerikai állampolgárnak nevezem.
Nos, felmaradva a labda.
Jó kérdés. Soros Györgynek van egy nagyon világos politikai jövőképe. Ez a jövőkép ugye hát most az egyszerűség kedvéért ugye a nyílt társadalom mal írjuk le. Most ez a jövőkép találkozik az európai baloldalnak a jövőképével, és elég élesen szembe megy az európai jobboldal jövőképével, bár itt is azért van egy kelet-nyugati lejtő, hiszen azért volt szocialista országok jobboldala azért hangsúlyozottabban elítéli ezt a jövőképet. Most persze magyarázni lehet ezeket a különbségeket, legfontosabb a nyílt társadalom rációjában talán az, hogy nem egy nemzeti vagy nem egy etnikai elvet határoz meg egy integráció, egy országon belüli társadalmi integráció mozgatórugójaként, ugyanakkor nem a nemzetállamokban gondolkozik, hanem nemzetek feletti struktúrákban. Most ugye ez más fogadtatásra talál Európa nyugati részében, mind azon országok esetében, akik ugye 20-valahány év után, vagy 20-valahány éve szerezték vissza csak nemzeti függetlenségüket. Tehát lehet, hogy kelet-európai államok is mondjuk egy 40-50 év múlva sokkal inkább hajlandóak lesznek feladni ugye a nemzeti szuverenitásukból különböző nemzetközi struktúrák irányába jogosítványokat. Most azonban inkább azt látjuk, hogy ezek az elitek inkább élvezik a saját ország, saját nemzet kormányzását, uralmát, és ez óhatatlanul ütközik azokkal a liberális jogelvekkel, amit Európa nyugati része magáinak érez.
Egyéb iránt az erdélyi magyar közösség szempontjából is fontos ez a győzelem, ezt Kelemen Hunor szövetségi elnök is kiemelte, és hát teljes mértékben alátámasztja a szövetségi elnök jelentését az a fantasztikus nagy arányú levélszavazat mennyiség, amely innen Erdélyből ment a magyar fővárosba, több mint 224 ezeren szavaztak levélben, és ezek a szavazatok több mint 96%-a a Fidesz-KDNP javára dőlt el. Viszont azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy nem ezekkel a szavazatokkal lett meg a kétharmados többsége a Fidesz-KDNP-nek az országgyűlésben. Igaz? Mert hogy az már megvolt első este, amikor még a levél szavazatok sehol se voltak.
Hogyha dinamikáját nézzük a szavazatok feldolgozásának, akkor kétségtelen, hogy a határon túliak segítették a Fideszt kétharmadhoz. Igen, megvolt a kétharmad a határon túli szavazatok nélkül is. Határon túli szavazatokkal ez felment 134-re, és utána a Nyugat-Európában leadott, illetve a Magyarországon átjelenkezéssel szavazó személyek szavazatainak feldolgozása után visszament 133-ra. De hát azért ebben a 133-ban ott van az ön által említett 225 ezer szavazat is, és még pontosan nem számoltuk ki, hogy az mennyit ér, de egy szavazatot egészen biztos, hogy ér, mindahogy egy kisebb részvétel esetében ezelőtt 4 évvel 1,3 szavazatot ért.
Meg leszünk bélyegezve aztán, megint amúgy se. Eléggé rossz véleményezéssel vannak az anyaországiak, nem mint, de azt hiszem, hogy kijelenthető többsége, láttam egy közvéleménykutatást is a határon túli magyarokkal szemben, könnyebben elfogadnak egy bevánduló szomszédot, mint egy határon túlit, ez ilyen zárója bezárva, volt egy ilyen viszonyulás is. Most ezek után ugyebár, hogyha a tüntetések folytatódnak, akkor előbb-utóbb ez a téma is előkerül, hogy megint a határon túliak és nagy többségében az erdélyi magyarok jutottak kétharmadhoz tudós többséghez a Fidesz-KDNP-t. Reméljük, hogy nem így lesz, és nem fogjuk meginni ennek a levét mi erdélyi magyarok. Egyéb iránt a közösségépítés szempontjából nagyon fontosnak tartottak Elemen Hunor szövetségi elnök ezt a győzelmet, de erre azután térünk ki, miután újabb hallgatót kapcsolunk be a műsorba. Üdvözöljük, haló!
Jó napot kívánok, Erzsébet vagyok, Szentegyházáról.
Köszönjük szépen a hölgyeknek az érdeklődését, és nagyon nagy, sokat
tudjuk. Én csak azt szeretném volna sérelmezni, hogy voltak olyan családok, hogy például a gyerek megkapta a borítékot, a szülők nem kapták meg, és nagyon sokan, főleg itt a városban. És még kétszer annyi lett volna a szavazat, hogyha kézbesítették volna ideibe ezeket a borítékokat. De jött a román hús, még jött sok minden, és valahogy felgyűjtötték, és nem hordozták ideibe.
Nem tudom, hogy tehát tud ilyen nem konkrét eseteket. Volt egy ilyen felkérés arra vonatkozóan, hogy tessenek ezt hivatalosan is jelenteni, mert hogy a különböző erdélyi magyar politikai tömörüléseknek a képviseletein ezt lehet sérelmezni, lehetett, most már nem tudom, hogy mindig tart ez a jelzés, és hogy hivatalosan akartam. Fognak a román postához fordulni azért, hogy ilyen mulasztások történtek.
Igen, ilyen mulasztások történtek, és nem is egy esetben.
Csak tetszik tudni, mi a sérelmez? Mit sérelmeznék én? Hogy volt 384 ezer regisztráció volt, rengeteg boríték a szavazólapokkal a külképviseleteken maradtak, mind Kolozsváron, mind pedig Csíkszeredában, mert onnan sem vették fel az emberek, azok ellenére, annak ellenére, hogy oda jelentkeztek be.
Például olyan is, hogy pontosan munkanap volt, a vasárnap is, vagy nem lehetett eljutni oda.
De hogy aki oda kérte, akkor miért nem vette fel, miért nem vette el azt a csomagot?
Nem szóval oda ez... kértük, mert a gyerek megkapta.
Én értem, most én nem önökre vonatkoztatok, hanem volt ilyen eset is. Aki lehet, oda kérte, volt, nem... Nos, tisztelt Székely István, önök RMDS szinten ilyen kérdésekkel foglalkoznak-e, vagy mert volt erre talán felhívás, ha jól emlékszem?
Igen, jöttek is visszajelzések. Visszatérve a konzulátusokon regett
szavazócédulákra
8900 cédula maradt, csomag maradt a kolozsvári és a csíkszeredai konzulátusokon. Nagyon sok olyan személy egyszerűen nem emlékezett pontosan arra, hogy hova is kérte, amikor az állampolgárság megkapása után regisztrált. Most ami a postán érkező borítékok elmaradását, vagy pedig későn történő kézbesítését illeti. Itt azért számunkra úgy tűnik, hogy nem beszélhetünk a postának egy tudatos betartásáról, vagy egy tudatos késésről. Inkább azt kell mondanom, hogy ez a, nem is tudom, háromnapos, négynapos munkaszüneti ünnep, tehát a román húsvét és az ezzel kapcsolatos szabadnapok eredményezték azt, hogy több helyen a posta késéssel vitte ki a szavazócsomagokat.
Itt megérkezett még három SMS, és most már többet nem is fogunk tudni fogadni, amire kérném, hogy röviden reflektáljon. Zoltán írja: hát nézzük meg a svédeket, annyira rabjai lettek a soros tanoknak, hogy még álmukban sem lázadnak, sztoicizmusnak tűnik a migránsok a szembeni rémtettek sorozata, írja Zoltán. Valóban így látja, hogy a svédek azok már álmukban is mindent elnéznek a migránsoknak?
Hát ezt nem tudom, hogy álmukban mire gondolnak. Kétségtelen, hogy főleg városi környezetben egyre inkább probléma, de azért azt is hozzátenném, hogy azért ugye itt is alakulnak ki véleménybuborékok és ilyen információs buborékok, tehát vannak olyan személyek, akik csak az egyik feléről hallanak, vannak olyan személyek, akik elsősorban azért befogadók, mert úgy gondolják, hogy lehetséges a társadalmi integráció. Minden esetre ugye itt a magyar politikusok elsősorban azt mondják, hogy nem kell elkövetni ugyanazokat a hibákat, amit nyugat-európai országok elkövettek, egy ellenőrizetlen, tömeges befogadással. Tehát bizonyos feltételek mellett, és ugye ez a nemzetközi szerződések, illetve egy-egy országnak a saját munkaerőpiaca által megfogalmazott igények azért olyanok, hogy ez nem zárja ki teljes egészében a migrációt, de ez a migráció szabályozott formában kéne lezajlódjon.
Egy utolsó rövid választ fogunk kérni, és kérdést, üdvözöljük a tisztelt hallgatót, mert nagyon telik az idő. Halló?
Igenis. Na, annyit szeretnék a szentegyházi hölgynek a hozzászólásához hozzáfűzni, hogy tény és való. Az én családomban és feleségem megkapta úgymond a borítékot, a lányom és én nem kaptuk meg. Tehát hiába érdeklődtünk az LMDS irodánál vagy bárhol, hát azt mondták, hogy ma meg kell kapjuk. Na, de igaz, hogy nem mondták, hogy mikor lehet, hogy majd 4 év múlva.
Na. Sajnálom, a postának a bűne ez.
Hát ez a másik fele, ez most már nem tudom, ha nincsen adásban, jobban szeretném, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a Soros Gyurka bácsinak a Vásárhely Rádióhoz van valami köze?
Tudom, hozzám biztos nincs, uram, de lehet, uram, hogy
vannak műsorok, és olyasmik, ami nagyon Soros párti. De most már nem akarok
szerkezni, ne vegye rossz néven, ne vegye rossz néven, hogy...
Nem erről van szó, hanem kollégáról, akik ténylegesen, és sajnálatos dolog, mert akkor oda jutunk, hogy nem hallgassuk a Vásárhely Rádiót, mert most már aztán hallgatom, hogy a Gyurcsán Szulcsevit hallgassam a Vásárhely Rádióban, és amit Soros a vénk az ember, ugye próbál ellenünk uszítani. Ez most már nem mutatásban legyen, ez az én szerint véleményem.
Hát elhangzott itt most az egész éterben ez az ön véleménye, tisztelettel fogadjuk. Az a válaszom, hogy emberek vagyunk, és többféle véleményen vagyunk, szólásszabadság van, ki így, ki úgy értékeli a helyzetet. Nincs ezzel semmi gond, igaz, tisztelt Székely István?
Így van.
Még két rövid választ kérnék. Részben ön erre a felvetésre már válaszolt. Magdi írja, én szerintem a Fidesz kormány túlihegte a választás előtt a Soros és a migráns kérdést. A tisztelt meghívottat megkérem, reflektáljon arra a tényre, hogy a nyugati országokban a Fideszre, nem a Fideszre voksolt a többség. Erre a második részre ön válaszolt is korábban, és azt is kiemelte, hogy túlihegte az ön véleménye szerint is most egy adott pillanatban a Fidesz a kampányban.
Itt azért tennék egy pontosítást.
De valóban, nagyon röviden kérném, ha
valóban, lehetne. Valóban túl lihegte, de hogy mondjam, a politikát azt a szavazatokra, mandátumokra játszódják. Tehát ugyanúgy, mint a fociba, lehet, hogy az egész stadion fütyül, ha a bíró megadja a gólt, akkor az gól.
Köszönöm szépen az őszintességét, és talán ezzel a gondolattal zárjuk, amit szintén egy hölgy, Piroska vett fel. Orbán Viktor a kereszténység megmaradását is hirdette, ami még Erdélyben és Magyarországon is nagyon fontos lesz a jövőben. Írja Piroska, én azt hiszem, hogy ez végszóként pont megfelel. Mit szól hozzá, tisztelt Székely István?
Igen, így van, és úgy gondolom, hogy a következő időszakban lesz még olyan adás, ahol a magyar kormány tetteit, teljesítményét ki tudjuk elevezni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és ennek reményében akkor köszönöm meg önnek a beszélgetést, és visszatérünk a témára.
Én is köszönöm a lehetőséget.